prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
Ma reggel kellemes meglepetést okozó ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom adatok láttak napvilágot. Jelezhetik-e ezek a vártnál kedvezőbb adatok azt, hogy vége a magyar gazdaság gyengélkedésének? Vendégünk, akivel a témát körbejárjuk, Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szeretettel köszöntünk.
Szervusz, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat.
A héten publikáltátok a frissített gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásaitokat, előrejelzéseteket. Mit tartalmaz ez, és mik voltak a fő szempontok, amikor frissítettétek a várakozásaitokat?
Alapvetően két része van ennek a riportnak. Van egy kis része, ami a nemzetközi környezetről szól, és ezen belül is leginkább az amerikai gazdaságról, illetve az európai gazdaságról. Mi kis nyitott gazdaság vagyunk, a magyar növekedésben kulcsfontosságú az exportnak a szerepe, tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy globálisan mi történik, de igazából a riportnak a nagyobbik része az Magyarországra vonatkozik, és ugye a főbb magyar makrogazdasági mutatókra vonatkozóan GDP, infláció, kamatok, árfolyam, egyensúlyi helyzetkép. Ugye ezzel kapcsolatban, amit leginkább a pénz- és tőkepiacok, azon belül is ugye leginkább a kötvény és a forintpiac figyelni szokott. Szóval ezekre a fontosabb adatokra vonatkozóan tettük közzé a legfrissebb előrejelzéseinket. A negyed évente születik egy ilyen kicsit hosszabb lélegzetű, elsősorban Magyarországra vonatkozó és magyar nyelven írott makrogazdasági kitekintő. És hát ennek a kitekintőnek a fő üzenete, hogy az előző kitekintőhöz képest ismét lefelé kellett módosítanunk a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzésünket. De igazából már a tavalyi év vége felé, tehát november-decemberben látszott, hogy azért az idei év sem hozza meg azt a nagy áttörést, amit korábban vártunk tőle. Így 2025 őszén 2%-ra vettük le az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzésünket. Azonban az idei évben, amikor ugye most már megjelentek az első adatok a gazdaságról, illetve ugye már majdnem 5 hónap el is telt az évből, azért már látjuk nagyjából, hogy mint állunk. Így emiatt egy kicsit tisztább kép miatt újabb lefelé revíziót kellett végrehajtanunk, úgyhogy most 0,8%-os növekedést várunk az idei évre vonatkozóan. Ugye mi történt tavaly őszóta, milyen változások következtek be? Trump elnök az USA-ban elindította a vámháborút, ami hát ugye elég sok sztorit hozott a piacokra is, ezt mindannyian láthattuk az első hónapokban, és ugye ennek a hektikus vámpolitikának az eredménye az lett, hogy globálisan a legfontosabb szó, amit, vagy a leggyakoribb szó, amit mostanában hallhatunk, az a bizonytalanság lett. Tehát a gazdasági szereplőknek, fogyasztóknak, vállalkozásoknak egy sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal bizonytalanabb környezetben kell működniük. A vámterhet vagy bekövetkező, vagy nem bekövetkező növekedése nyomán. És ugye ez a bizonytalanság nagyon sok gazdasági szereplőt arra késztet, hogy hátrébb lépjen, visszavonuljon és kivárjon. És ez a kiváró magatartás ez nagyon nagy mértékben rányomja a bélyegét a növekedési számokra, és ez az ugye sajnos Magyarország sem kivétel. Már megismertük az előrejelzés lefelé módosítása előtt az első negyedéves GDP adatokat, amikben ugye a vám háború közvetlen hatásai még nem jelennek meg, de ugye azok az áttételes hatások, amelyek ehhez a bizonytalansághoz vezettek, mert ugye a magyar GDP adatokban is látszottak, de a beruházásoknak a további esése volt lényegében az egyik legfontosabb kellemetlen meglepetés ebben az adatban, ami a növekedési számok lefelé revíziójára késztetett. A másik történet pedig ugye az, hogy ez a alacsony üzleti bizalom, visszafogott üzleti bizalom, ugye nem csak a beruházások, hanem az ipari exportnak a visszafogott teljesítményén is megmutatkozik, és hát itt kell ugye megemlíteni az ipari export kapcsán a külpiacainknak a visszafogott teljesítményét. Úgyhogy lényeg a lényeg, ugye kedvezőtlenebbül indult az idei év, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt sejteni lehet, és egyelőre még a rövid távú bizalmi indikátorokban nem látunk olyan változást, ami abba az irányba mutatna, hogy az első negyed év kedvezőtlen adatai lassulása után valamiféle gyors felpattanás következne be az év második negyedévétől.
Míg a beruházások, illetve az ipari termelés szenvedett az idejében, a kiskereskedelmi forgalom viszonylag robosztusan alakult, és ma reggeli adat is egy 5%-os éves növekedést jelez, ami az elemzői konszenzusnak körülbelül a duplája. Egyrészt mennyire okozott meglepetést nektek az Erszténél a ma reggeli adat, illetve mennyire várjátok, vagy gondoljátok fenntarthatónak ezt a robosztus kiskereskedelmi forgalmat, főleg annak tükrében, hogy ahogy említetted, a vállalati szektor rengeteg bizonytalansággal küzd, és emiatt fönnáll a veszélye. Ugye erről is lehetett olvasni, hogy a 3 évre kötött bérmegállapodás felülvizsgálatát sürgeti több szereplő, mert egyre több cégnek kigazdálkodhatatlannak tűnik az abban előirányzott bérnövekedési ütem.
Kiskereskedelmi forgalmi adatok kapcsán itt azt lehet így hirtelen elmondani, hogy végre érkezett egy pozitív meglepetés az adatban. Tehát ugye ez az 5%-os bővülés éves szinten, ez igazából robosztusnak tűnik, de hogyha figyelembe vesszük, hogy januárról februárra, majd februárról márciusra fokozatosan lassult a forgalom éves szintű bővülésének az üteme, tehát nem voltak egy túl erős számok az első negyed évben a kiskereskedelmi forgalomban. Ugye, ha ezt figyelembe vesszük, akkor nézhetjük ezt úgy is, hogy igazából az áprilisi adat, az a gyenge márciusi adatok, illetve a gyenge első negyedéves adatoknak a kisebb felfelé korrekciója volt. Ez a felfelé korrekció szerintem a márciusi gyenge adatok után nem volt olyan nagyon-nagyon nagy meglepetés. Ugye ebben az évben szokásos módon a naptárhatás is elég erősen belekavart ebbe a statisztikába, hiszen a húsvét időpontja a két évben, 2024-ben, illetve 2025-ben eltért egymástól, és ugye az egyik évben márciusban volt, az idén 25-ben pedig április elején, és ez ugye a naptárhatással történő igazítását eléggé meg tudja nehezíteni ennek a statisztikának. Tehát lényeg a lényeg, hogy áprilisban volt egy visszapattanás, ez mindenképpen kedvező abból a szempontból, hogy végre valami jó hírt látunk a gazdaságra vonatkozóan, végre valami jó hírt látunk a fogyasztóknak a költekezésére, a költekezési hajlandóságára vonatkozóan. És ugye az ipari termelési adatokkal együtt, amelyek szintén hoztak egy kisebb meglepetést, talán bízhatunk abban, hogy a második negyed évben negyedéves szinten már tud nőni a gazdaság, hanem is túlságosan nagy mértékben, ami azt jelenteni, hogy azért a technikai recessziót azt elkerüljük, tehát nem lesz két egymást követő negyed évben negyedéves szinten visszaeső teljesítmény. Ugye ez azért feltétele lenne annak, hogy ez a mostani 0,8%-os éves GDP növekedési előrejelzésünk ez tényleg teljesüljön, ez tényleg megvalósuljon. És hát ugye a lakossági fogyasztás viszont ugye kicsit azért eltér a kiskereskedelmi forgalmi folyamatoktól. Ugye a kiskereskedelmi forgalom az alapvetően azt fogja meg, hogy konkrét kézzel fogható árukra, termékekre mennyit költünk, és ezek a kiskereskedelmi forgalmi számok azért a tavaly évben nem voltak annyira erősek. Ugyanakkor a GDP adatokból pedig azt látjuk, hogy 2024-ben a háztartásoknak a fogyasztása eléggé pozitívan járult hozzá a növekedéshez. Tehát itt egy picit ezt azt mutatja, hogy a háztartások, amikor költenek, akkor nem feltétlenül abban gondolkodnak, hogy a boltokban költsenek el több pénzt, hanem ugye az utóbbi években, negyedévekben egyfajta tendenciává vált, hogy a szolgáltatások iránti kereslet, tehát szórakozás, nyaralás is nagyon-nagyon sokat erősödtek, és ugye a fogyasztás oldaláról ezek is tudják erősíteni a GDP-t, még akkor is, hogyha a kiskereskedelem egy kicsit visszafogottabban muzsikál. De az látszik, hogy a háztartásoknak a fogyasztása az idei évben is segíteni tudja majd a GDP növekedését, viszonylag jelentős pozitív hozzájáruló lesz. Ahogy itt ugye céloztál rá, hogy azért vannak kockázatok, egyrészt ugye az idei évben már lassabb lesz a reálbérnövekedés, tehát ez a tavaly évben látott 9%-os reálbérnövekedés, de nyilván nem ismételhető meg a rákövetkező évben, tehát az idei évben inkább ilyen 3-3,5% körüli reálbérnövekedés várható. Ez azért még mindig pozitív, ami jó dolog, viszont ugye azt is látni, hogyha a gazdasági növekedési kilátások nem javulnak, és a vállalkozásoknak, a vállalatoknak nem lesz emiatt kedvezőbb a pozíciója, akkor ez azt is jelenti, hogy a további jelentősebb bérkiáramlásra nem biztos, hogy lesz tér a magyar gazdaságban, és ennek valóban lehet egy fogyasztáslassító hatása a középtávon.
A fogyasztói szentiment szempontjából egy szintén egy nagyon fontos tényező az infláció alakulása, és itt azt látjuk, hogy a februári 5,6%-os idei csúcsról áprilisra, ami a legutóbbi adat, ugye jövő szerdán fog jönni a májusra vonatkozó adat, 4,2%-ra esett az infláció. Minek köszönhető ez a visszaesés, illetve mit vártok az év hátra levő részére, illetve 2025 egészére?
Igen, az év elején az infláció az kisebb riadalmat okozott itt a gazdaságban, hiszen január-februárban a vártnál gyorsabb vagy gyorsabb ütemben emelkedett a 12 hónapos inflációs index. Ugye meg is emeltük mi akkor az inflációs előrejelzéseinket 5% felé az idei évre vonatkozóan. Ez ugye azt is jelentette, hogy a jegybanknak a monetáris enyhítéssel kapcsolatos lehetőségei azok még inkább beszűkültek. Az inflációs adatok hatására meg is változott a kommunikáció, és a jegybank elkezdte hangsúlyozni határozottabban a szigorú monetáris kondíciók tartós fenntartásának a szükségességét. Ez viszont ugye növekedési szempontból annyira nem jó hír, és ugye a kormányzat is valószínűleg tartott attól, hogyha tovább nő az infláció a háztartások körében ismét megjelenik ez a bizonyos óvatossági motívum, és ugye valószínűleg ez volt az oka annak, hogy akkor úgy döntött a kormányzat, hogy adminisztratív módon avatkozik be a fogyasztói árak alakulásának a folyamatába, és ugye itt jöttek ezek a bizonyos árstoppok meghatározott élelmiszerekre vonatkozóan, illetve később már meghatározott drogériai termékekre vonatkozóan, valamint ugye a szolgáltatások esetében a nagy szolgáltatókat az éves árkiigazítás kapcsán önkorlátozást kérte a kormányzat. És hát igazából ezek az adminisztratív lépések, ezek az adminisztratív árkorlátozó rendelkezéseknek fontos szerepe volt abban, hogy január-február után tavasszal már lassulni tudott az infláció, és tényleg áprilisban elérte ezt a sokkal barátságosabbnak kinéző 4,2%-os szintet. Ez még ugye sajnos mindig a jegybanki célsávon kívül van, de a jegybanki célsávnak a felső határához azért már sokkal közelebb tartózkodik, mint egy 5-6%-os inflációs index. De most az elkövetkező hónapokban azt várjuk, hogy feltételezve, hogy ezek a korlátozó intézkedések ár és stoppok fennmaradnak, hogy olyan borzasztó nagy áremelkedés már valószínűleg nem fog bekövetkezni az év hátralévő részében, ugyanakkor az infláció ettől függetlenül egy kicsit várhatóan emelkedik, hiszen az elkövetkező hónapokban a bázis hatás nem támogatja a további infláció csökkenést. Mert ugye piaci oldalról is vannak olyan dolgok, amik azért segíthetik a dezinflációt. Az egyik az ugye mindenképpen a világpiaci olajárnak a mérsékelt dinamikája. Az ugye tartósan és kedvezően hathat a hazai üzemanyagáraknak az alakulására, a másik pedig az, hogy ugye Európában is úgy tűnik, hogy végre elértünk odáig, hogy az EKB talán tartósan a célja körül tudja stabilizálódni az inflációt. Ez ugye a 2%, ez a mi szempontunkból alacsonyabb importált inflációt jelent. Ugye kedvező az is, hogy a forint árfolyam már egy jó ideje viszonylag stabil, talán ez is mérsékelheti az inflációt többek között a várakozásokon keresztül is. És hát ugye a nagy kérdés, hogy a piaci szolgáltatásoknak az inflációja hogyan alakul. Itt pedig ugye azt látni, hogyha tényleg lassul a bérkiáramlás a magyar gazdaságban, akkor ez azt jelenti, hogy erről az oldalról nem várható nagyon-nagyon jelentős plusz inflációs nyomás. Ettől függetlenül persze az biztosnak tűnik, hogy a piaci szolgáltatások inflációja az továbbra is a teljes inflációs index fölött halad majd, tehát annál azért nagy valószínűséggel magasabb lesz továbbra is.
A 10 éves hozamokra, hogyha ránézünk Magyarországon, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan nagy volatilitással, de éveleje óta egy összességében emelkedő trend volt megfigyelhető. Évvégéig milyen mozgások várhatóak?
Nem tudtunk elszakadni itt a hozamok alakulása kapcsán attól, hogy mi történt a nemzetközi kötvénypiacokon. De a Trump-féle vámterhek, amerikai adócsökkentési terhek, akkor Amerikával kapcsolatban a fiskális fenntarthatósági problémáknak az előtérbe kerülése, illetve az, hogy megkérdőjeleződött az amerikai állampapír biztonságos volt, ez nagyon volatilis hozammozgásokhoz vezetett a tengeren túlon. És ettől nem tudták függetleníteni magukat a feltörekvő piacok kötvénypiacai sem. Tehát volt egy ilyen külső hatás, ami a hozamok emelkedésének az irányába mutatott. Ugye Németországnál is láttunk hasonló dolgot jó pár héttel ezelőtt, hiszen amikor szóba került, hogy a növekedés élénkítése érdekében Németország fiskális stimulációra készül, infrastruktúra fejlesztést szeretnének, haderő fejlesztésre szeretnének sokkal többet költeni, akkor ugye a német hozamok is megugrottak, és hát bár azóta ugye megnyugodtak, de azért ez nyilván a magyar piacon is okozott nagyobb volatilitást, hozam emelkedést. Például a német hozam spread az igazából nem mozdult ki a 400-450 bázispontos sávjából, tehát az is volatilisebbé vált, de alapvetően nem láttunk lényeges elmozdulást a spreadekben, tehát a magyar 10 éves német állampapírhozamnak a német 10 éves bund feletti hozam felárában. Úgyhogy ez volt az egyik ok, tehát a nemzetközi hozamváltozások. Másrészt ugye az, hogy a magyar jegybanki kamatvárakozásokkal kapcsolatban ugye egyre inkább az lett a kép, hogy akkor a jegybank most tényleg megállt, szünetet tart, szigorú monetáris politikát tart fent hosszú ideig. Ugye a kamatcsökkentések oldaláról veszett el egy olyan történet, ami esetleg a hozamcsökkenés irányába mutathatott volna. Ez sem tudta különösebben segíteni a magyar kötvénypiacot. És hát ugye vannak a speciális belső ügyeink, ugye a magyar költségvetés, annak a finanszírozása, az államadóságnak a finanszírozási szerkezete. Ugye az idei évben a nagybani kötvénypiacon a finanszírozási terv szerint sokkal több papírt tervez eladni az AKK, mint a tavalyi évben, tehát azért nőtt a forint papír kínálat. És hogy ugye a keresletkínálat oldaláról megint nem abban az irányba mutatott, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy hozamcsökkenésre van tér. És hogy maradtak alapvetően ezek a oldalazó mozgások, időnként nagyobb volatilitás, de most ugye nem látunk olyan tényezőt egyelőre, ami tartós hozamemelkedés vagy tartós hozamcsökkenés irányába mutatna, most alapvetően a magyar kötvénypiac viszonylag jól árazottnak tűnik. Aztán ugye középtávon elméletileg csökkenhetnek ezek a hozamok, ha mondjuk a jegybanki kamat csökkentések megindulnak, inflációs kép rendeződik, akkor a költségvetéssel kapcsolatos kockázatok esetlegesen csökkennek, tehát ugye ez is izgatja most a befektetőket, hogy itt a választások előtt a túlköltés kapcsán mire számíthatnak, kell-e felboruló költségvetéstől, sokkal nagyobb hiánytól tartaniuk, ez is alapvetően a kivárás mellett szól. Ugye ezek a kérdések rendeződhetnek, középtávon csökkenhetnek is nyert a magyar hozamok, de mi azt látjuk, hogy ennek a csökkenésnek az üteme ez valószínűleg sokkal lassabb ütemű lesz, mint ahogy mondjuk egy évvel ezelőtt gondoltuk volna.
Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor jó pihenést a hosszú hét végére.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.